Kezdődik a Híradó kedves, te Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Az európai átlagra csökken a gázára tavasztól, csütörtökön szavaz a parlament a harmadik rezsicsökkentésről. 240 milliója van sajtóhírek szerint egy ausztriai bankszámlán az MSZP elnök helyettesének, a párt kizárta Simon Gábort. Elindultak a kamionok Szerbiába, napokig tarthat, mire a feltorlódott járművek el tudják hagyni Magyarországot. Teljes készültség Szocsiban a téli olimpiai játékok helyszínén a legmagasabb fokozatú biztonsági intézkedések léptek életbe. Megvitatta az országgyűlés a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényjavaslatot, a képviselők csütörtökön szavazhatnak. A jogszabályt előterjesztő Németh Szilárd a vita során azt mondta, a magyar államnak kötelessége, hogy a Gyurcsány koalíció idején 15-ször megemelt lakossági rezsiterheket az európai árszínvonalra csökkentse. Az MSZP szerint az alapvető élelmiszerek áfáját is csökkentenie kellene a kormánynak. A Jobbik úgy látja, hogy már évekkel korábban csökkenteni kellett volna az államnak a díjakat. Az LMP pedig azért bírálta a kormányt, mert szerintük fenntarthatatlan a rezsicsökkentés.
Magyarországon az emberek április 1-től európai átlagárat fognak fizetni.
A magyar államnak kötelessége, hogy a szocialista kormányok idején 15-ször megemelt lakossági rezsiterheket az európai árszínvonalra csökkentse, jelentette ki a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényjavaslat előterjesztője Németh Szilárd. A Fidesz rezsicsökkentését felelős munkacsoportjának vezetője hozzátette. A rezsicsökkentés politikáját folyamatos támadások érik, elsősorban Brüsszelből, ezért kötelesek az erre vonatkozó előírásokat törvénybe foglalni.
A brüsszeli bürokraták, akik a hazai baloldallal egyetemben a multinacionális vállalatok fogságában vannak, és azok érdekérvényesítői bármire képesek arra, hogy meggátolják a rezsicsökkentést. Azonban a Fidesz-KDNP frakció elhatározta, hogy tovább folytatja a rezsicsökkentést.
A képviselő azt mondta, a törvénymódosításnak köszönhetően április 1-től a gázára 6,5%-kal, szeptember 1-től az áramára 5,7%-kal, és október 1-től a távhőára 3,3%-kal csökkenhet. Az MSZP szerint hiába csökkenti a kormány a rezsiköltségeket, ha az alapvető élelmiszerárak az európai átlagnál is magasabbak. Kovács Tibor azt mondta, ebben is lépnie kellene a kabinetnek.
Akkor miért nem hajlandók támogatni, hogyha önök ennyire elkötelezettek és eltökéltek a szegények támogatása irányába, hogy az áfa mértéket legalább az alapvető élelmiszereknél, úgy, ahogy azt az MSZP képviselő csoportja többször javasolta, csökkenteni a 27%-os áfát legalább 5%-ra.
A Jobbikos Szilágyi György szerint a kormánynak már sokkal korábban kellett volna csökkenteni a rezsiköltségeket.
Önök hagyták 3 évig ezeket a külföldi cégeket, hogy továbbra is az emberek kárára extra profitot vegyenek ki a rendszerből, és majd amikor közeledtek a választások, akkor megjelentek a rezsicsökkentés gondolatával.
Az LMP és Szél Bernadett szerint a rezsicsökkentés fenntarthatatlan. Úgy látja, hogy az energiahatékonyság növelése lehet az igazi megoldás. Ezt korábban már határozati javaslatban is jelezték a parlamentben.
Ugye arról beszéltünk, hogy Magyarországon hogy lehet biztonságos energiaellátást létrehozni megfizethető áron, és az volt a konklúziónk, hogy mindenképpen az energiahatékonyságba kell befektetnünk.
A kormány részéről Fónagy János államtitkár kiemelte, a magas európai energiaárak a bizonyítékai annak, hogy állami árszabályozás nélkül nem lehet az emberek számára megfizethető árszínvonalat kialakítani.
Nem véletlen, hogy Európában 17 ország vezetett be, vagy fontolja meg hasonló intézkedések bevezetését, és nem véletlen, hogy épp a közelmúltban értesültünk arról, hogy az Európai Unió ezeket az országokat kvázi előzetesen figyelmeztette.
A képviselők csütörtökön szavaznak a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényjavaslatról.
A kormány hosszú távra megteremtette a rezsicsökkentés alapjait, és ha lesz lehetőség rá, tovább mérséklődnek a rezsiköltségek. Ezt mondta a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára Siklóson. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a kormány egy év alatt 3-szor csökkentette a rezsiköltségeket. A korábbi szocialista kormányok 8 év alatt 15-ször emelték a gáz, a villany és a távfűtés árát.
A rezsiharcot a kormány egyedül nem tudja megnyerni. Szükség van arra, hogy mindazok, akik hitet tettek a rezsicsökkentés fontossága mellett, kiálljanak újra a rezsicsökkentés mellett. Nem véletlenül szerveztünk aláírásgyűjtést, nem véletlenül tartunk rezsigyűléseket, rezsifórumokat, nem véletlenül kérjük önöket arra, hogy tartsanak ki, és segítsenek, legyenek szövetségeseink nekünk abban, hogy megvédjük Magyarországon a rezsicsökkentést.
500 milliárd forintos bírság is sújthatná azokat a bankokat, amelyek megszegik az ingyenes készpénzfelvétel szabályait, ismertette Hoppá Péter, a Fidesz szóvivője, az erről szóló kormánypárti javaslatot. Ez szerint a bankautomatákból való pénzfelvétel felső mértéke tranzakciónként nem lehet kevesebb 75 000 forintnál. Hoppá Péter hozzátette, az említett változtatásokat az ügyfelek érdekében kezdeményezték, a havi kétszeri összesen 150 000 forintig terjedő díjmentes pénzfelvételt ugyanis alapvető fogyasztói jognak tartják, amelyből nem enged a Fidesz. Csaknem 9 milliárd eurónyi támogatást kaphatnak 2014 és 2020 között azok a hazai kis és közepes vállalkozások, amelyek kutatásfejlesztéssel foglalkoznak. Ez 30%-kal több, mint az előző 7 éves uniós költségvetési ciklusban volt. Cséfalvai Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkára egy gazdasági fórumon azt mondta, ahhoz, hogy az uniós pénzeket maradéktalanul fel tudják használni, minél több pályázatot kell benyújtaniuk a kis cégeknek. A kormány azt szeretné, hogy az uniós támogatásokból megvalósuló kutatások eredményei a termékekben is megjelenjenek.
Minden mögött az a viszonylag egyszerű felismerés áll, hogy Magyarország előtt ahhoz, hogy fel tudjon zárkózni, csak is és szinte kizárólag a magas hozzáadott értékű termelésen keresztül vezet az út, magas hozzáadott értékű termeléshez pedig kutatás, fejlesztés és innováció kell.
Sikerrel zárult a Földet a gazdáknak program, mondta Fazekas Sándor. A vidékfejlesztési miniszter ma adta át a föld használatra jogosító szerződést a 6000. nyertes pályázó fiatal gazdának. Fazekas Sándor elmondta, voltak kifogások a programmal kapcsolatban, ám minden kérdésre választ adtak. Hozzátette, mindent megtettek azért, hogy a magyar föld a magyar gazdák kezében maradjon. A tárca vezető eredményként könyvelte el, hogy e gondolat jegyében megszületett Európa egyik legszigorúbb szabályozása az új magyar föld törvény. Egy átfogó figyelemfelhívó kampányt indít a szaktárca a rákbetegség hathatósabb megelőzése érdekében, jelentette be az egészségügyért felelős államtitkára a rák elleni küzdelem világnapján. Magyarországon évente 80 000 új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, ebből csaknem 40 000 meghalnak, pedig a rendszeres szűrővizsgálatokkal és helyes életmóddal sokszor megelőzhető lenne a betegség.
Emlővizsgálatot végeznek az Országos Onkológiai Intézetben. Naponta ide több tucatnyian jönnek mammográfiára. Albert Kinga két gyermekes anyuka. Egy éve, amikor szoptatta gyermekét, egy csomót vett észre mellében. Azonnal orvoshoz fordult, ahol diagnosztizálták a rosszindulatú daganatot.
A kemoterápiából 6 kezelést kaptam, a sugárterápia pedig 7 héten keresztül minden nap történt, és most egyre jobban vagyok, egyre jobban erősödöm.
Magyarországon évente csaknem 7500 új emlőrákot diagnosztizálnak, ebből 2000-en halnak meg. A nőknél a második leggyakoribb daganat az emlőrák. Az orvosok azt mondják, a daganatos megbetegedések egyharmada megelőzhető lenne helyes életmóddal és rendszeres szűréssel.
A daganatok egyharmadát el lehet kerülni, a következő egyharmadát, tehát a manifesztálódó daganatos betegségek felét meg lehet gyógyítani egyszer és mindenkorra, és a maradék egyharmad, vagy a maradék fél, tehát 50% pedig hosszú éveket élhet még.
Április 10-től a Nemzeti Rákellenes Naptól indul a szűrési akció.
Átfogó figyelemfelhívó kampányt indít a szaktárca a rákbetegség hathatósabb megelőzése érdekében, jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár a rák elleni küzdelem világnapján.
Növelni szeretnénk a mammográfiai szűrésen való részvételi arányt. Év végéig több mint 600 000 behívót fogunk kiküldeni az érintett korosztálynak. Tehát nem elégszünk meg azzal, hogy ilyen havi, monoton ritmusba küldik, aztán nem jönnek, aztán miért nem jönnek, hanem egy agresszív kampányon, ha kell, ajtóról ajtóra járva, el fogjuk vinni a lányainkat, asszonyainkat a szűrésre.
A rák elleni küzdelem világnapján számos figyelemfelhívó rendezvényt szerveztek országszerte. A Somogy megyei Kaposi Móroktatókórház egésznapos rákszűrést tartott a rászorulóknak. A Movember Hungary pedig egy különleges árveréssel készült a világnapra. A prosztatarák megelőzéséért küzdő mozgalom közösségi oldalán 3 napig lehet licitálni műsorvezetők, énekesek és sportolók által aláírt relikviákra. A rákellenes küzdelem világnapját 2000 óta tartják. Az első rákellenes világkongresszus résztvevői 14 évvel ezelőtt írták alá Párizsban a betegség elleni összefogásra felszólító dokumentumot.
Az MSZP haladéktalanul felgyorsítaná a modern gyógyszerek alkalmazásának bevezetését és a sugárterápiás eszközök korszerűsítését. Közleményükben azt írják, a daganatos betegségek korai felismerése céljából bevezetnék a térítésmentes vastagbélrák szűrést, és új lendületet kapna az emlő- és méhnyakrák szűrés program is. Jogszabályban rögzíteni a Fidesz, hogy a nők a munkaidőben is részt vehessenek szervezett rákszűrésen, hangsúlyozta a kormánypárt női tagozatának elnöke a rákellenes küzdelem világnapján. Pelcné Gál Ildikó hangsúlyozta, a nők alig 50%-a megy el a szűrővizsgálatokra. Ezen mindenképpen változtatni kell, hiszen a mellrák vezető halálozási ok. A Fidesz alelnöke hozzátette, a nők a szűrővizsgálaton való részvétellel tartoznak gyermekeiknek és családjuknak.
Fejezzük ki jobban a nőknek és az édesanyáknak a megbecsülését, mégpedig azáltal, hogy a szervezett szűréseknek az időtartamát emeljük be a munkavégzés ideje alóli mentességi okok közé, vagyis, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy az édesanyák munkaidőben ezen a szervezett szűrésen részt tudjanak venni.
A közösség a társadalmi igazságosságért néppárt szerint minél előbb megoldást kell találni a devizahitelesek problémáira, mondta Szili Katalin. A pártelnöke hozzátette, hogy az erről szóló javaslatukat a Gazdasági és Informatikai Bizottság egyöntetűen elfogadta. Hangsúlyozta, a határozati javaslatot a kormány elutasító álláspontja ellenére a kormánypárti és ellenzéki képviselők egyhangulag támogatták. Hozzátette, arra kérték fel a kormányt, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve 60 napon belül vizsgálják ki a pénzintézetek felelősségét, és indítsanak közérdekű keresetet az adósok érdekében. Addig is azt szorgalmazzák, hogy az országgyűlés kivételes sürgősséggel tárgyalja meg a szervezet határozati javaslatát.
Addig is, amíg egy újra lehetőség van arra, hogy a parlament újabb döntéseket hozzon, megkezdhetik a munkájukat azok a szervezetek, amelyek a devizahitelesek segítségére lesznek. Gondolok itt arra, hogy létrehozni újra a pénzügyi biztos szerepét, illetőleg feladatát, tudjanak hova fordulni a választópolgárok.
32 új tanúszoda épülhet a következő 2 évben. A cél, hogy a hátrányos helyzetű területeken is az általános iskola végéig megtanulhassanak úszni a gyerekek. A miniszterelnök által tegnap bejelentett programnak köszönhetően néhány év múlva minden járásközpontban lesz legalább egy úszoda.
Tornaóra Balassagyarmaton. A terem új, de úszoda nincs a városban, még a környéken sem. Itt 10-ből 1 gyerek tud úszni.
A strandon szoktam úszni, és csak karúszóval.
Mindenki elott az úszó felszerelését?
Csak néhányan járnak úszásoktatásra. A legközelebbi úszoda 50 kilométerre van Salgótarjánban, ezért inkább a határ túloldalára, a szlovákiai Nagykürtösre mennek.
Többfajta nehézséggel is meg kell küzdenünk, egyszer a pluszköltségekkel, ami elsősorban a szülőket terheli az utaztatás miatt, másodszorban pedig az idő miatt.
A kormány célja, hogy minden gyerek megtanuljon úszni. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn azt mondta, már összeállították a 2014-es és 15-ös tanúszoda és tornaterem építési programot.
A program eredményeképpen néhány év múlva minden járásközpontban lesz legalább egy úszoda, és ez legalább 32 új úszoda megépítését jelenti.
Ez már a kaposvári tanúszoda. Most éppen a másodikosok vannak a medencében, ők már biztosan úsznak.
Háton úszunk sokat, meg deszkával úszunk, meg váltó. Vodás koromban, már nagy csoportos koromban elkezdtem úszni.
A programnak köszönhetően a kaposvárihoz hasonló, feszített víztükrű, vízforgatós medencés úszodák épülhetnek azokban a tankerületekben, ahol jelenleg hiányoznak az úszásoktatáshoz szükséges feltételek.
Ezek 25-30 méteres úszodák lesznek, több funkciósakra tervezünk, hiszen ezeken a területeken sokan nem tudnak úszni, tehát azoknak megfelelő állítható magasságú, mélységű medencéknek kell lenni, és alkalmas lesen arra is, hogy kisebb szintű versenyeket, ilyen regionális versenyeket meg tudjanak rendezni benne.
tanúszodák és tornatermek építésére 3-3 milliárd forintot különített el a kormány.
5 nap után újra beengedik a kamionokat Szerbiába, a hatóságok ma délelőtt oldották fel a korlátozást, a rendőrség szerint még 1-1.5 napig is eltarthat, mire a feltorlódott kamionok mindegyike át tud lépni a határon. Délre sikerült megtisztítani a Szabadka-Újvidék közötti autópályát is, így az Újvidéknél feltorlódott csaknem 10 kilométeres kamionsort is el tudták indítani Magyarország felé.
5. napja várakoznak ezek a sofőrök a Röszkei határátkelő helyre vezető M5-ös autópálya leállósávjában. Több kilométeres már a sor.
Az a fő, hogy induljon, és akkor mindenki már abban lesz, hogy csak is átmén.
Ma délelőtt értesítették a szerb hatóságok a magyar rendőrséget, hogy szakaszosan újra beengedik a teherforgalmat Szerbiába. Óránként 20 teherautó lépheti át a határt. Az M5-ös autópályán és a környező pihenőkben csak nem 580 teherautó várja, hogy végre elindulhasson.
Péntek délután ideértünk, nem volt senki az úton. Beteleltek bennünket a benzinkútra és azóta. És kérdezzük, hogy mikor jöhetünk ki, azt nem tudják. Tehát ez a borzasztó benne, hogy mi ideértünk pénteken délután, nem volt senki, most meg majd ki tudja, lehet, hogy az egész utat lehúzzák, addig még megállunk a terminálokba bent.
A rendőrség szerint még legalább 1-1.5 napig tart majd, mire az összes várakozó kamion be tud lépni Szerbiába.
Akár a kamionterminálban, akár a várakozó sorban voltak bizonyos veszélyes anyagszállítmányok, ugye hűtőszállítmányok, amik első esetleg már napok óta szintén a térségbe várakoztak. Tehát ezt a kollégáink együttműködve a katasztrófavédelem szakembereivel előzetesen felmérték, és nyilván elsődlegesen ezeknek a szállítmányoknak a kiléptetését hajtottuk végre.
Parancsból kipárolog a hideg által a nedvesség, és már csöpög az oldalán végig.
Több száz teherautó vesztegelt péntek óta a szerbiai oldalon Újvidéknél is. Ebből a kamionból már csöpög a narancsleve. Még a múlt héten indultak a szállítmánnyal Görögországból.
Mivel hogy egy pongyvás autó, így a szállítmány akár még meg is romolhat, ezt nem tudjuk egyelőre még. Hát kiesésben egy heti fuvardíjú kiesésünk van, mert ugye egy hétfőn ezt leraktuk volna, már jönnénk lassan visszafele. Ez egy komplett szállítmány, egy út kiesése, ami hát most euróba kifejezve nekem egy 300 eurós fizetésbeli kiesés.
De ebben aztán megindulhatott itt is a forgalom, ugyanis sikerült végre megtisztítani a hótól az autópályát Újvidék és Szabadka között. A vasúti forgalom viszont továbbra is szünetel a két város között. Elképzelhető, hogy csak péntekre sikerül megtisztítani a síneket.
Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága egész nap kereste Simon Gábort, hogy kikérjék a mentelmi jogát. Vagyonvizsgálati eljárást akarnak indítani ellene, mert a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy az MSZP elnök helyettese 240 millió forintnyi pénzt parkoltat egy osztrák pénzintézet számláján. Ez az összeg azonban eddig egyetlen vagyonnyilatkozatában sem szerepelt.
Simon Gábor 100 milliói. Ilyen címmel jelent meg cikk a Magyar Nemzetben arról, hogy az MSZP elnök helyettese Simon Gábor több 100 millió forintos vagyont parkoltat egy osztrák pénzintézet számláján. Az írásban részletezik, hogy a politikus 2008-ban két értékpapír számlát nyitott Ausztriában, amelyekre 575 ezer eurót és 162.954 dollárt helyezett el. A lap információi szerint Simon Gábor osztrák betétszámlájának egyenlege októberben, tegnapi árfolyamon számolva 240 millió 240 ezer forint volt. A külföldi számlán elhelyezett vagyont azonban eddig egyik vagyonnyilatkozatában sem vallotta be. Szombaton írt először az ügyről a Magyar Nemzet, akkor még név nélkül. Szanyi Tibor akkor annyit mondott, aljas próbálkozásnak tartja a cikket.
Nem szeretném megismételni, hogy mi van tele az ilyen aljas próbálkozásokkal.
Vadai Ágnes Gyurcsány Ferenc pártjának alelnöke pedig azokat bírálta, akik egyáltalán beszámoltak az ügyről.
Az újságírásnak az egyik alja volt, ahol azt írták, hogy feltételezhető, hát nem tudjuk, lehetséges talán. Ilyen cikket bárki tud írni. A Magyar Televízió és a közmédia egyébként elég jó ebben, mert ahogy láttam a tegnapi híreket, sikerült azért ezt átvenniük.
Simon Gábor egy hete töltötte ki a vagyonnyilatkozatát, ebben egy 97 és egy 120 négyzetméteres ingatlan tüntetett fel. Azt is írta, van egy balatonszemesi üdülője és fele részben tulajdonosa egy soproni kis kertnek. A megtakarításai és befektetései rovatnál egy 6 milliós, 2,5 milliós és egy 1 milliós tételt vallott be. A vagyonnyilatkozat alapján 9 millió forintja van még pénzintézeti számlán és 5 milliója más szerződés alapján. Vagyis összesen 22 millió forintnyi megtakarítást vallott be. Külföldi számláról és több százmilliós vagyonról nem írt. Simon Gábor a Szocialista Párt legszűkebb vezetéséhez tartozik. Másfél hete az első sorban Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon között ült az MSZP nagygyűlésén. Korábban a második Gyurcsány kormányban államtitkár volt, és 8 évig volt elnöke a párt választmányának. 2012 óta a szocialisták második embere, vagyis Mesterházi Attila helyettese. Simon Gábor Budapest egyik külvárosi részén, a 18. kerületben országgyűlési képviselő. A baloldali pártok közös listáján a 12. hely az övé. Kerestük a párt irodájában. A helyi MSZP egyik munkatársa nyitott ajtót, azt mondta, napok óta nem beszéltek Simon Gáborral, és ők is csak a sajtóhíreket ismerik.
Jelenleg nem vagyunk vele kapcsolatban, értesültünk a hírekről, de nincs vele személyes kapcsolatunk, pillanatban nem tudok önnek nyilatkozni sem. Nyilván az ügyben majd a Simon úr fog önöknek leszámolni.
A híradó telefonon és személyesen is kereste a Magyar Szocialista Párt központját, hogy nyilatkozzanak. A párt egyik szóvivője csak annyit mondott, fognak nyilatkozni.
Fogunk róla nyilatkozni később, jó?
Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága is egész nap kereste Simon Gábort, hogy kikérjék a mentelmi jogát. Vagyonvizsgálati eljárást akarnak indítani ellene. A Parlamenti Bizottság levelét egyelőre nem vette át.
Ezt a levelet megkíséreltük délután. Kora délután kiküldeni a parlamenti futárpostával, a lakás címén nem vette át, az MSZP kerületi irodája meg megtagadta az átvételt.
A parlament mentelmi bizottsága szerdán is megpróbálja átadni a levelet a szocialisták elnök helyettesének. Ha 5 napig nem érik el Simon Gábort, akkor összehívják a parlamenti bizottságot, és ők döntenek az ügyben.
A híradó megtalálta Simon Gábort, egyik budapesti lakása előtt parkolt a kocsija. A stábunk megérkezésekor égtek a villanyok, a szocialista politikus is feltűnt a függöny mögött. Szerettük volna megkérdezni, hogy honnan származik az osztrák számlákon vezetett pénz, ám amikor becsöngettünk, a lakásban leoltották a villanyokat és nem jött ki senki. Simon Gábor ellen csalás és hamis magánokirat felhasználásának vádjával már büntetőeljárás folyik. A Pesti Központi Kerületi Bíróságra decemberben benyújtott vádiratban az áll, hogy az MSZP elnökhelyettese 2008 és 2010 között munkaügyi államtitkárként több esetben el nem végzett munkát igazolt egy pszichológusnak, akivel vezetői készségei fejlesztésére és tanácsadásra kötött megbízási szerződést. Az ügyészség szerint Simon Gábor 4 olyan napot is igazolt a pszichológusnak, amikor nem is volt Magyarországon. Az ügyben a pszichológus az első, Simon Gábor, aki mindvégig tagadta, hogy bűncselekményt követett el, a másodrendű vádlott.
A képviselőt kisebb kárt okozó, folytatólagosan üzletszerűen bűnsegédként elkövetett csalás büntettével, valamint folytatólagosan bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának a vétségével vádoltuk.
Az MSZP tele van még hasonló taposó aknákkal, ezt mondta a hvg.hu-nak az MSZP-vel szövetséges Párbeszéd Magyarországért egyik tagja a makirobbant Simon ügy kapcsán. A lapnak nyilatkozó szocialista képviselők ugyanakkor azt mondták, Mesterházi Attila közvetlen helyetteséről senki sem gondolta, hogy 100 milliókat parkoltat egy külföldi bankszámlán. A Fidesz szerint a súlyos vádakat a szocialista pártnak kell tisztáznia, mert az ügy az MSZP elnök helyettesét érinti.
Nem tudom.
Ezt válaszolta Józsa István, az MSZP frakcióvezető helyettese, amikor azt kérdeztük tőle, honnan kerülhetett csak nem 4 milliárd forint Simon Gáborhoz. A szocialista frakció másik helyettes vezetője, Szabó Imre pedig Simon Gábor 240 milliós ügyéről nem hallott, csak egy korábbiról, amiben csalás és magánokirat hamisítás gyanúja merült fel.
Most melyik ez a pár százezer forint a munkaügynél, mint államtitkár aláírják át különböző dolgokat?
Nem, több száz millió külföldön.
Aha, erről nem tudok önnek nyilatkozni, ne haragudjon, fogalmam sincs róla.
De hallott róla, nem?
Nem, ma iszi, hanem én reggel óta egyfolytában vidéken vagyok, piacon voltam kitelepülni.
A hvg.hu-nak nyilatkozó szocialisták azt mondták, ha valakiről nem tudták volna elképzelni, hogy milliói vannak külföldi bankszámlán, az Simon Gábor volt. Az MSZP-vel szövetséges PM egyik tagja ugyanakkor arról beszélt a lapnak, hogy szerinte az MSZP tele van még hasonló taposó aknákkal.
sajátunk. Bajnai Gordon, az Együtt PM elnöke nem tudta megmondani, hogy milyen szocialista taposú aknákra gondolhatott az említett PMS politikus.
Nem tudom, kérdezze meg azt, aki ezt mondta, én erről nem hallottam.
Az Index.hu közben azt írta, azért sem szerepelhetett a 240 milliós összeg Simon Gábor vagyonbevallásában, mert az nem is biztos, hogy személyes célokra lett félretéve.
Honnan még vándorolt, azt meg jobban nem tudjuk.
Gyurcsány Ferenc októberben mondta azt, hogy elnöksége idején sok helyről vándorolt az MSZP-hez pénz. Úgy fogalmazott, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk. A Híradó több napja, így kedden is azt kérdezte a Demokratikus Koalíciótól, hogy a Simon Gáboréhoz hasonló esetekre gondolt-e Gyurcsány Ferenc, ám választ nem kaptunk. Nyilatkozott viszont az MTI-nek Grészi Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője, aki azt mondta, ha igazak a Simon Gáborról szóló hírek, akkor az MSZP elnök helyettesének távoznia kell a közéletből. Az LMP frakció vezetője szerint az adóhatóságnak vagyonosodási vizsgálatot kellene indítania az elmúlt 10 év, ahogy ő fogalmazott, politikai elitjével szemben.
Joggal háborítja fel az embereket, és hát csak a vak nem látja, hogy zsinórban mind az Ábaloldal, mind a Fidesz részéről politikusok úgy tömik degeszre a zsebüket, és úgy tesznek szert nagy vagyonra, hogy ez nem alátámasztható a hivatalosan bevallott jövedelmükkel.
A Fidesz frakció vezetője szerint a súlyos vádakat a szocialistáknak kell tisztázniuk.
Nem csak azért súlyosak, mert ténybelileg azok, hanem azért, mert a Magyar Szocialista Párt egyik vezető politikusát, az MSZP egyetlen elnök helyettesét érintik. Ennek megfelelően én csak annyit tudok mondani, hogy várjuk a Magyar Szocialista Párt tisztázó válaszát.
A Jobbik közleményben reagált a Simon Gábor tért vádakra. Szóvivőjük azt írta, idézzük, a korrupciós ügyekben régóta élen járó szocialistáknak számot kell adniuk az utolsó fillérig, milyen pénzekből tevődik össze a Bécsi Bankban évekkel ezelőtt elhelyezett, csak nem 4 milliárd forint.
Adásunk előtt pár perccel érkezett az MSZP közleménye. Ebben azt írják, a Magyar Szocialista Párt vezetésének kezdeményezésére Simon Gábor a mai napon azonnali hatállyal felfüggesztette pártagságát és valamennyi a pártban betöltött tisztségét. Az MSZP vezetése csütörtökre kezdeményezte a párt illetékes testületeinek összehívását, hogy a sajtóban megjelent információkkal kapcsolatban a helyzet tisztázása érdekében meghallgassa Simon Gábort, és azt követően haladéktalanul megtegye a szükséges lépéseket. Jelenleg nem tudható minden kétséget kizáróan, hogy a sajtóban megjelent állításokból mi igaz, de az MSZP mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb kiderüljön az igazság, zárja közleményét a Szocialista Párt. Néhány nappal ezelőtt még problémásnak találta Paks bővítését Józsa István. Ma pedig már arról beszélt a szocialista politikus, hogy nem is a bővítéssel van problémája, hanem azzal, ahogyan a kormány előkészítette a megállapodást. Rogán Antal szerint az MSZP lelepleződött Paks ügyben, mert kiderült, hogy szocialista politikusok 2010-ig anyagi hasznot húztak az atomerőmű működéséből. Józsa István cége 2000 és 2010 között több mint 6,5 milliárd forintnyi megbízást kapott a paksi erőműtől.
Árbevétele származott a paksi atomerőmű működéséből.
Képviselőtársamnak.
Térjen akkor, magához. Akkor ő pontosan nem származott árbevétele a cégének?
Térjen magához.
Rendre utasította Józsa István, MSZP-s képviselő két hete kereszténydemokrata vitapartnerét az Echo TV műsorában, amikor szóba került az, hogy mennyi árbevétele volt a szocialista politikus cégének a paksi erőműtől származó megrendelésekből. Azóta kiderült, összesen 6600 millió, vagyis valamivel több mint 6,5 milliárd forintnyi megbízást kapott 2000 és 2010 között Józsa István Kft.-je. A 2003-ban megjelent vagyonnyilatkozatában jól látható, hogy a szocialista politikus 42%-ban volt a tulajdonosa a Kft.-nek, bár 2002-ben kiszállt a cég vezetéséből, de továbbra is megmaradt a tulajdon része egészen 2010-ig. A Hír 24 hírportálnak adott interjúban az MSZP-s politikus azt mondta, hogy a több mint 6,5 milliárd forintos megrendelés az csupán évi 600 millió forint, majd hozzátette, hogy aki ért hozzá, az tudja, ez nem sok. 6,5 milliárd forint 10 évre visszaosztva napi 1.666.666 forint. Az interjúban Józsa István arról is beszélt, szerinte nem azért kapott megbízást a cég 2010 előtt, mert ő szocialista képviselő, hanem, idézem, mindig szigorú versenyben győztek.
Paksi atomerőmű kapacitását egy átfogó fejlesztéssel megkétszerezzük.
Gyurcsány Ferenc 2009. februárjában még miniszterelnökként kérte az országgyűlés támogatását a paksi bővítéshez. 2009. áprilisában Józsa István, a Környezetvédelmi Bizottság tagjaként azt mondta, hogy az atomenergia környezetbarát megoldás az igények kiszolgálására, és hogy a paks bővítéséről szóló előterjesztés összhangban van az energiakoncepcióval. 2009-ben Józsa Istvánt nem csak szakpolitikusként foglalkoztathatta a paksi erőmű, illetve a bővítés ügye, hiszen akkor már 9 éve élt a cége és az erőmű közötti több milliárdos szerződés.
A probléma a bővítéssel van.
És néhány nappal ezelőtt már problémásnak találta Paks bővítését. Józsa István cége most már nem áll szerződésben az atomerőművel, a vállalkozást azóta már eladta és fel is számolták.
Én csak az Orbán kormány döntés előkészítését kritizálom.
Kedden pedig már arról beszélt a szocialista politikus, hogy nem is a bővítéssel van problémája, hanem azzal, ahogy a kormány előkészítette a megállapodást. Józsa István azt is elismerte, hogy az általa vezetett cég a megrendeléseinek több mint a felét a paksi erőműtől kapta.
Tényleg a mérnökirodánknak konkrét fontos munkái voltak a fejlesztésbe. A mérnökiroda, illetve ez a fejlesztő cég 2001-re érte el a csúcspontját.
Egészen pontosan 6 milliárd 607 millió oka volt arra 2010-ig, hogy teljes szívvel támogassa a paksi atomerőművet.
A Fidesz frakcióvezetője szerint az MSZP lelepleződött Paks ügyében. Rogán Antal szerint kiderült, hogy szocialista politikusok 2010-ig anyagi hasznot húztak az atomerőmű működéséből.
Mindezekről a szerződésekről nyilvánvalóan tudott Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon is, hiszen elég nagyok ezek a szerződések, 6 milliárd 607 millió forint, hogy ezekről az akkor hivatalban lévő kormányfő értesülhessen.
A Fidesz frakcióvezetője szerint a szocialista párt 2010 utáni pálfordulása az atomerőmű bővítés ügyében teljesen hiteltelen.
Már 9 napja nem jelent meg sajtónyilvános eseményen Mesterházy Attila, az MSZP elnöke, aki jelenleg Washingtonban tartózkodik. A Híradó az Egyesült Államokban szerette volna tőle megkérdezni, hogy mi a véleménye helyettese Simon Gábor ügyéről, de nem lehetett elérni. Politológusok a ma reggelben azt mondták, hibát követett el a pártelnök, amiért nincs itthon a kampány kezdetén.
Véleményemet majd akkor mondom el, hogyha engedélyezik, addig megtartom magam.
Sorra érkeztek a szocialista politikusok az MSZP székházába. Érkezett a párt alelnöke, szóvivője, országgyűlési képviselők. Egy valaki biztos nem volt ott, Mesterházy Attila pártelnök. Pedig sajtóhírek szerint válságtanácskozást tartottak a Jókai utcában, ahol Józsa István és Simon Gábor ügye is terítéken lehetett.
Nem tudom.
Józsa István, akinek a cége 6,6 milliárd forintnyi megrendelést kapott a paksi atomerőműtől 2010 előtt, csak nevetett, amikor megkérdeztük, honnan származhatott Simon Gábor elnök helyettes csak nem 4 milliárd forintos vagyona.
Nem tudom. Ezt nem tudom.
A Híradó szerette volna a pártelnöktől megtudni, mi lesz a helyettesével, ám a Washingtonban tartózkodó Mesterházy Attilát nem lehetett elérni. Mesterházy Attila legutóbb 9 napja az MSZP nagygyűlésén jelent meg sajtónyilvános eseményen, amikor a beszéd közben valaki azt kiabálta, hogy kötelet. Mesterházy Attila a nagygyűlés után az ATV-ben azt mondta, hallott bekiabálást, de nem azt, hogy kötelet, hanem azt, hogy börtönt. Az MSZP elnöke napok óta Washingtonban van. Szövetségese Bajnai Gordon egy dunaújvárosi eseményen azt mondta, ő telefonon beszélt vele Simon Gábor ügyéről.
Beszéltem a telefonon a szocialista pártelnökével, Mesterházy Attilával, ő ugye külföldön van, és azt arról biztosított, hogy a Magyar Szocialista Párt a lehető leggyorsabban és a lehető legnagyobb határozottsággal fogja ezt az ügyet lezárni.
Politológusok a ma reggelben azt mondták, hibát követett el Mesterházy Attila, hogy nincs itthon a kampány kezdetén.
Szerintem egy kampánynyitóban nem teheti meg semmilyen ellenzéki vezér az, hogy akármilyen indok is van mögötte, hogy eltűnjön az országból.
Úgy tudjuk, Mesterházy Attila a tervek szerint csak a hét második felében utazik vissza Magyarországra.
A Jobbik szerint rendkívül káros a paksi bővítés ügyében a baloldali ellenzék tudatos hisztéria keltése, amely ellehetetleníti a tisztességes szakmai vitát. Ezt mondta Balczó Zoltán. A Jobbik és az országgyűlés alelnöke azt mondta, a bővítésről szóló tegnapi parlamenti vitában bebizonyosodott, hogy a kormány hibát követett el a megállapodás kampányidőszakban történő aláírásával. Ez ugyanakkor nem menti fel a baloldalt a hisztéria keltés okozta károk alól.
A üléstől távol maradt a baloldal pártjai, az MSZP, a DK és a Párbeszéd Magyarországért mozgalom. Tulajdonképpen teljesen érthető, hogy ez a kényszerből létrejött baloldali katyvasz nem vállalta Paks kérdésében az érdemi vitát, ugyanis nem lehet egységes és kialakult álláspontuk.
Életveszélyes a jég a magyarországi tavakon, a katasztrófavédelem szakemberei szerint vasárnap Mezőkövesd mellett fulladt vízbe egy férfi, aki alatt beszakadt a tójege. A hét második felében várható enyhébb idő miatt a jég tovább vékonyodik. A katasztrófavédők egy vízből mentési gyakorlattal hívták fel a figyelmet a jég beszakadás veszélyeire.
Egyetlen másodperc alatt elmerült a katasztrófa védelem búvára, aki alatt a gyakorlat forgatókönyve szerint beszakadt a 17. kerületi naplás tójege. A mentés innentől kezdve versenyfutás az idővel. A 2-3 fokos vízben körülbelül 10 percig bírja ki az ember. A gyakorlatban résztvevő tűzoltót társai 4 percen belül kimentették. A főtörzsőrmester azt mondja, védőruha nélkül önerőből esélye sem lett volna.
Búváruha nélkül beesett volna valaki, akkor néhány perc múlva már maga tehetetlen lett volna. Nem tudott volna saját magán segíteni.
A katasztrófavédők azt mondják, ha valaki alatt beszakad a jég, meg kell próbálni kimászni, és minél nagyobb területen támaszkodva felfeküdni rá.
Amennyiben valaki alatt beszakad a jég, akkor próbáljunk meg vízszintesen minél jobban felfeküdni a víz felszínére, és kitolni magunkat, gyakorlatilag nem is kitolni, hanem felcsúszni a jég felszínére minden nagyobb felszínnel a testünkkel, hogy ne szakadjon újra be alattunk.
Ez már nem gyakorlat. A velencei tavon működő jégőrség éles bevetésre készül. 3 éve telente minden nap. A szervezet különlegesen kiképzett vízből mentésre és szakszerű újraélesztésre képes rendőrökből áll. Eddig minden télen mentettek embert a jeges vízből. Ha nem mentenek, figyelmeztetnek.
A gárdonyi rendőrök folyamatosan figyelik a velencei tavat, az óvatlan embereket figyelmeztetik, így próbálják megakadályozni egy esetleges tragédia bekövetkezését.
Az elmúlt napokban a fagyos idő miatt a legtöbb állóvíz befagyott. A jég azonban minden tavon vékony és életveszélyes.
Várhatóan ma, de legkésőbb holnap megérkeznek a Fekete-tengerre azok az amerikai hadihajók, amelyek a Szocsi téli olimpia alatt tartózkodnak majd a térségben. Az orosz flotta cirkálói már járőröznek. Az olimpiai helyszínt január közepe óta szigorúan őrzik. Több mint 40 ezer rendőr, katona és biztonsági ember vigyáz majd a rendre. A téli játékok pénteken kezdődnek.
Jókedvűen búcsúzik az osztrák olimpiai küldöttség a bécsi repülőtéren, köztük az aranyéremre is esélyes szánkóversenyző Jeanine Flock. Miután a gépük elindult Szocsiba, fenyegetés érkezett az osztrák olimpiai bizottsághoz, hogy Flockot és a síző Marlies Schildet az olimpia idején el fogják rabolni. Az osztrák olimpiai bizottság most 2 kommandóst küld a csapat után, akik a sportolók minden lépésére vigyáznak majd. Az eddigi legnagyobb fenyegetést azonban a volgográdi robbantások jelentették. Egy kaukázusi iszlamista csoport vállalta magára a merényleteket. Az internetre feltöltött üzenetükben testükre erősített bombákat mutattak, azt állítva, hogy a Szocsi olimpián fogják felrobbantani magukat. 2 héttel ezelőtt orosz belügyi alakulatok megölték a terroristák feltételezett vezetőjét Dagesztánban, a segítőiket pedig letartóztatták. A Szocsi olimpia biztonsági főnöke szerint ezt követően elmúlt a terrorfenyegetettség. Hazai és külföldi hírszerzői információk szerint konkrét terrorveszély jelenleg nincs. Ezzel együtt minden lehetséges helyzetre és fenyegetésre felkészültünk, nem csak a városban, hanem a környéken is, nyugtatta meg a sportolókat. A sportolók biztonságára 50 ezer rendőr vigyáz a játékok alatt. Mesterlövészek lesznek a tetőkön, a helyszínek bejáratait a repterekről ismert fémdetektorokkal látták el, és gyakoriak lesznek a motozások is. A biztonságra ügyel majd az orosz flotta cirkálója, amely ma futott ki Szevasztopolból, hogy Szocsi közelében járőrözzöm. Közben két amerikai hadihajó is megérkezett a Fekete-tengerre, amelyek szintén a biztonságra ügyelnek, és képesek arra, hogy akár ki is menekítsék Szocsiból a bajba került sportolókat.
Az olimpia helyszínén a közmédia tudósítója azt tapasztalta, hogy nagyon sok a rendőr, de nyugodt a helyzet. Szocsiból Mohai Bence jelentkezik.
Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Amit mi tapasztaltunk ezzel kapcsolatban az az, hogy természetesen jelen van a fokozott biztonsági jelenlét, a fokozott biztonsági ellenőrzés, de azért nem túlzó, nem nyomja rá a bélyegét az egész olimpia szellemiségére, hangulatára. Ezt a mai nap alapján tudjuk megállapítani, tehát mondom, még nem kezdődött el az olimpia, még nem lehetett hosszú időt eltölteni, de ma három helyszínen voltunk, egyrészt a tengerparton, az ottani média központban, fönt a hegyen, Krasznaja Poljanán, ahol van egy olimpiai falu az alpesi sízőknek. Most pedig egy köztes médiafaluban vagyunk, és néhány perccel ezelőtt jöttünk át a hátam mögött lévő sátron, ahol keresztül mentünk természetesen a biztonsági kapun. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy egyszerű reptéri ellenőrzést, megnézik, hogy mi van a hátizsákunkban, levetetik a kabátunkat. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem túlzó. Érezni persze lehet, vannak rendőrök, állomásozó katonák itt-ott-amott, állítólag 40 ezer rendőrt, illetve biztonsági embert vezényeltek ki, de azért nincsenek túl sokan, és nekünk személy szerint nem volt rossz tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, de azért megnyugtató, ami itt van. Hogy a hegyi faluban mit tapasztaltunk, azt természetesen a sporthírekben megnézhetik. Innen a Szocsiból Mohai Bence jelentkezett a híradóba.
Bence, köszönjük! Ma ünnepelte 6. születésnapját a Családbarát, a közmédia népszerű délelőtti magazinja. A műsor a Duna Televízión indult, csaknem 2 éve költözött át megújult díszlettel és tartalommal az M1-re. A műsor készítői a családokat leginkább érintő témákat dolgozzák fel, valamint az elmúlt években sok rászorulónak és több beteg gyermeknek is segítettek már. A Családbarátban az állandó műsorvezetők mellé minden nap ismert közéleti személyiségek csatlakoznak házigazdának. Most jön Szelinka Ildikó a sporthírekkel, aztán pedig időjárás jelentés, aztán párizsi helyszínelők. 10:20 kezdődik ma az este, vendég lesz Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Józsa István az MSZP frakció vezető helyettese. Rögtön utána késő esti híradó, várom majd önöket, viszontlátásra!